itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Sepsi Magyarosra kalauzoljuk Önöket. A település Sepsiszentgyörgytől 12 kilométerre délkeletre, a Bodzai hegyek északi nyúlványainak előterében, a Mocsárpatak völgyében fekszik. Közigazgatásilag Uzonhoz tartozik. Nevét magyarobokrokban gazdag vidékéről kapta. 1512-ben Monyi Joros néven említik. Annyi bizonyos, hogy múltja terjedelmes termőföld és erdővagyona legelői miatt többre jobbra lenne érdemes a cseretető alatti falucska. A régi rendszer okozta sebeket máig nem heverte ki a település. Iskolájában már nem veri fel a csendet a gyermek zsivaj. Bár ragaszkodnak múlthoz és emlékekhez, a hagyományok átörökítéséhez, az őslakosság lassan átadja helyét az új lakóknak. A település büszke nagyszülötteire, Kóré Ferenc újságíróra, Pajor Győző főügyészre, Balogenikő Mária gyógyszerészre és Barta Lászlóra, aki németországi útinaplót írt.
Magyaróson hivatalos adataink szerint 100 református lélek van.
Az iskola az is ugye megvan szűnve ma. Jó pár éve.
Mi nagyon szerettünk itt lenni. Olyan jó érzés volt már az elején is kiülni a teraszra, és akkor a csend volt, hogy hallottuk, hogy Pista bácsinak hogy iszik a kutyája.
Sajnos ez egy fogyatkozó közösség, egy fogyatkozó gyülekezet.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Lisznyói református dalárda énekel. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gál Adél vagyok, Lisznyai református lelkész, illetve a Sepsi Magyarósi Református Egyháznak a beszolgáló lelkipásztora.
Lisznyóban van a parókia, innen ingázik ki a tiszteletes asszony Sepsi Magyarósra. Hány éve szolgálja a híveket?
Sepsi Magyarósra 2019. szeptember 1-től kaptam kinevezést. Önálló lelkész voltam ott 4 hónapig, ameddig a Lisznyai Református Egyházközségbe meg nem hívtak. Lelkipásztornak így ez lett úgymond a főhadiszállás, és azóta 2020. január 1-től beszolgálok Sepsi Magyarósra.
Hány hívet kell pásztorolni?
Magyaróson hivatalos adataink szerint 100 református lélek van, viszont reálisan olyan 60-70 között vannak, akik ott vannak, vagy valamilyen kapcsolatot ápolnak a falu közösséggel. Sajnos ez egy fogyatkozó közösség, egy fogyatkozó gyülekezet.
Csak reformátusok laknak Sepsi Magyaróson, vagy más vallásúak is?
Ezt így nehéz felmérni, mert nagy része a falunak református, viszont az elmúlt években, most már lassan évtizedekben van egy olyan jelenség Sepsi Magyaróson, hogy ahol kiürül egy ház, vagy ahonnan kihalnak az idősebbek, ott eladják ezeket az épületeket, és nagyon sok ilyen hétvégi ház alakult az elmúlt években Magyaróson. Sajnos ezekben a hétvégi házas helyzetekben nem mindig kapcsolódnak be az ott élők, a közösségnek az életében nincsen kapcsolódási pont, így nehéz felmérni, hogy milyen vallásúak, milyen nemzetiségűek egyáltalán ezek az emberek. Van néhány más vallású, van néhány római katolikus, unitáriusok, viszont a nagy része az református a közösségnek.
Arra nincsen példa, hogy esetleg az elszármazottak hazaköltöznének, vagy egy idős szülőnek a gyerekei vennék meg, vagy rokonai vennék meg ezeket a házakat?
Sajnos épp ellenkezőleg, még mindig az elvándorlási folyamatban van Sepsi Magyarós, akinek lehetősége van, vagy külföldre, vagy más településre költözik. Ennek, ahogyan én látom, több oka is van. Ugye eléggé félreeső a település, akinek autója van, az nem probléma, viszont közszállítás az nagyon nehézkes, időnként van busz, viszont nagyon sokszor ezt eltörlik, nem jár az a buszjárat, nehéz az összeköttetés. Falun belül oldják meg azt, hogyha ügyeket kell intézni Sepsiszentgyörgyön, egymás között beszélik meg, és kérik meg egymást, hogy vigyék be autóval. Tehát egyrészt ez, ami megnehezíti akár a munkavállalást, akár a hosszú távon való életstílusként ott élést Magyaróson, sajnos inkább elvándorolnak az emberek.
Amúgy megközelíthető a település, mert Pekkemre az él akkora hó esett. Tegnap is tavasz volt, nagy valószínűsége hónap is az lesz, de ma akkora hó, hogy nem lehet látni az út szélét sem, tehát egyáltalán aszfaltos az út, köves út, lehet rajta közlekedni?
Ideális körülmények között igen, jó pár éve már aszfaltozott úton, sőt két irányból is meg lehet közelíteni a települést. Ugye Uzon községhez tartozik, és talán egy-két évvel ezelőtt fejezték be a régi Vásáros útnak is a leaszfaltozását, ami azt jelenti, hogy a régi úton is jó körülmények között lehet megközelíteni a falut. Lisznyon keresztül is aszfaltos úton lehet haladni, viszont vannak igen ilyen időszakok, amikor egyszerűen akár az időjárási körülmények elzárják a falut egy kicsit a világtól. Viszont ez nem egyedi eset, Lisznyot is ugyanúgy elzárta a tavalyi 2025-ös esztendőben az árvíz sajnos. Vannak ilyen helyzetek. Ugye közel is van Lisznyóhoz, ami nagyobb település, itt ez az összeköttetés inkább. Úgyhogy megközelíthetőnek megközelíthető, de vannak ilyen kirívó esetek, amikor egy kicsi nehézkes a kijárás.
Láttam az útjelző táblán, hogy lehet menni Egerpatak fele is. Én Récs felől közelítettem meg akkor a települést. Akkor az az út még olyanabb, mint ez?
Az Egerpatak irányába haladó út is egy része aszfaltos. Ami Magyaróst köti össze Uzonnal, a Vásáros út az teljes mértékben, viszont onnan Egerpatak fele van köves út, amin át lehet menni ideális körülmények között. Tehát átjárhatóság van a falvak között, viszont kell egy adag bátorság is néha, hogy az embernek induljon.
A tiszteletes asszony milyen gyakran keresi fel Sepsi Magyarost? Minden héten van istentisztelet?
Sepsi Magyaroson két hetente szoktunk istentiszteletet tartani, ez a rendszeres alkalma a gyülekezetnek. Ezen kívül ugye az ünnepek, amik kivételt képeznek, az úrvacsora osztással egybekötött istentiszteletek, a sátoros ünnepek. Elég ritkán viszont, amikor van valamilyen ügy, amit el kell intézni, tehát közel van, viszont rendszeres alkalmaink két hetente vannak vasárnaponként.
Délelőtt vagy délután van ott istentisztelet?
Délután egy órától szoktuk tartani az istentiszteletet. Kellett egy kis idő, ameddig ezt a rendet meg tudtuk szokni, ameddig a gyülekezet is tudott alkalmazkodni, meg tudta jegyezni. Viszont vannak alkalmak, például egyetemes ima hétkor, amikor lejönnek a magyarosiak a Lisznyói templomba, mert ugye itt tartjuk meg az ima hetet vendégszolgálatokkal, és vannak egyéb alkalmak is, amikor részt vesznek a magyarosi gyülekezeti tagok, akár a lisznyói eseményeken, akár az egyházközségben történő alkalmakon.
Ha ennyire fogy a közösség, akkor több a temetés, mint a keresztelés?
A temetések számáról sem tudunk panaszkodni, hál' Istennek, tehát nem volt olyan nagyon sok temetés az elmúlt időszakban, mióta ott szolgálok. Keresztelőt azt hiszem, hogy egy kezemen meg tudom számolni, viszont temetés is. Én úgy érzem, hogy viszonylag jó az arány, ha lehet ezt mondani egyáltalán. Ami látható, mióta ott vagyok Magyaróson, azóta a nagy öregeket, akiket így szoktunk emlegetni, sajnos sorban eltemettük. Voltak, vannak a falunak emblematikus figurái, emblematikus nevei, akiket az elmúlt 5-6 év során sajnos utolsó útjukra kísértünk, és ez mindig egy törést okoz a közösség életében, vagy úgy érződik, hogy lépésről lépésre egy kicsit közelebb kell ahhoz, hogy egyre kevesebben legyünk, és ugye ezek az emblematikus emberek, akiket mindig emlegetünk, ők, akik fáklyavivői voltak a közösségnek, akik még meséltek arról, hogy milyen volt itt régen, tőlük sajnos elbúcsúztunk nagyjából az elmúlt időszakban. Még egy-két ilyen idős ember van a falu közösségben, úgyhogy őket értékeljük, és őket próbáljuk meg minél többet beszéltetni, és őket tiszteljük nagyon.
egyházi esküvőt tartott az elmúlt évek alatt. Divatban van ez még? Sepsi Magyaroson?
Egyházi esküvőt, amit anyakönyvezhettünk volna, nem volt. Megfigyelhető a vegyes házasságoknak is a története. Attól is függ, hogy mennyasszony-e, vőlegénye az, aki református, viszont legtöbb esetben más egyházközségnél kötnek házasságot, más gyülekezetnél, más felekezetnél, úgyhogy nem volt egyházi esküvünk.
Milyen a templom látogatottság? Két hetente kihasználják az alkalmat, hogy részt vegyenek az istentiszteleten? Vagy azok az emberek most már kint vannak a temetőben, akik olyan nagyon látogatták a templomot?
Amikor oda kerültem, és a legelső istentiszteleten szolgáltam szeptember elején, nagyon sokan voltunk a templomban. Akkor készítettünk egy nagy csoportképet is, és ha végignézzük, akkor onnan 5-6 embert azóta elkísértünk a temetőbe. Viszont vannak mindig új arcok. Van több család is, akik viszont ott vannak Magyaroson, oda költöztek Magyarósra, és részt vesznek a közösségnek az életében, részt vesznek a templomi istentiszteleteken. Tehát van egy stabil mag a közösségben, akik eljönnek. És ilyenkor látszik az istentiszteleteken is, hogy jól megvan egymással az, aki őslakosnak tekinti magát, vagy benszülöttnek tekinti magát, illetve azok, akiket a beköltözöttek néven említenek nagyon sokszor. Megvan ez a különbség, viszont együtt tudnak lenni, és együtt tudnak gondolkodni. Most számot nem fogok mondani, hogy hányan járnak istentiszteletre, de van egy kitartó közösség, akik ott vannak, és ott szoktak lenni.
De a kovásznai átlagot azt hozzák, nem?
Igen. Igen.
A kollégáim mindig azt mondják, hogy a kovásznai hívek nem verik le a templom ajtót, de amikor szükség van rájuk, össze lehet trombitálni őket. Közmunka alkalmával, ha egyáltalán van ilyen még, akkor lehet számítani a hívekre?
Így van, a templom ajtót nem szoktuk leverni, viszont az elmúlt időszakban ugye több alkalommal is szerveztünk közmunkát, és szerveztünk olyan megmozdulásokat, amelyek az egyházközség tulajdonában lévő épületeknek, a temetőknek a karbantartására fordítottunk, így sikerült temetőtakarítási közmunkát szervezni. Van a gyülekezetnek egy terme, gyülekezeti terme, amit kántorilaknak emlegetünk, mert régen ez egy kántori lakás volt, itt tartjuk most már nem csak téli időszakban, hanem nyáron is az istentiszteleteket, és azt is sikerült, hál' Istennek, ilyen közös munkával egy kicsit rendbe tenni, felújítani, kipofozni, hogy belülről legyen kényelmes és használható, úgyhogy nem nagyon gyakran, tehát nem visszaélve a közösségnek a jó indulatával, viszont amikor megszervezzük ezeket a közmunkákat, akkor mindig összegyűl az a segítség, amire szükség van.
A parókián ott nincsen tevékenység?
Nincsen. Próbáljuk az épületeinket valamilyen formában rendben tartani. Az előbb említettem, hogy a nagyöregek mesélik, hogy itt milyen egyház volt. Egy alkalommal felvetettem gyülekezet előtt azt az ötletet, hogy lehetne társegyházzá tenni a magyarósi egyházat, mert hosszú távon ez fenntarthatóbb egy kis közösség számára. Viszont ugye az volt a válasz, hogy itt olyan egyház volt régen, és ez valóban látszik, hogy nagy közösség lakta a település, nagy református közösség volt, mert a templom mellett a parókia, a kántori szolgálati lakás, két hatalmas nagy csűr, elég, hogyha az épületeken végignéz az ember, és nagyjából meg tudja satszolni, hogy milyen mozgás volt ott akár 100-120 évvel ezelőtt. Valóban nehéz ezekről a dolgokról lemondani, és úgy érzem, hogy ez az önfeladás felé egy megtorpanás az, hogy azt mondják, hogy nem, mi még ameddig tudunk, ameddig lehetőségünk van rá, addig önálló egyház maradunk. Még akkor is, hogyha akár az emberi elgondolás, akár a józanész más diktálna, ragaszkodnak ehhez, mert a múltnak a tisztelete az még nagyon ott van az emberekben, és nem akarják elengedni azt, amit ugye az ősök felépítettek. És így próbáljuk abból a kicsiből, ami van, és azzal a kevés lehetőséggel, ami adott a közösség számára, ezeket a régi épületeket fenntartani és javítgatni. Nem egyszerű, a templomnak lenne nagy-nagy szüksége felújításra, viszont nem jutottunk el odáig sem, hogy akár egy tervezési munkálatot meg tudjunk fizetni, mert nincsenek nagyon anyagi lehetőségek. Kevés az az ember, aki egyáltalán egyházfenntartást fizet, és attól a kevéstől nem lehet ezt a hatalmas összeget elvárni, vagy ezeket a nagy munkálatokat, hogy megfizesse, és egyelőre nem láttuk a lehetőségét annak, hogy milyen támogatásból, milyen lehetőséggel tudnánk akár a templomot felújítani. Vannak ránézésre, én laikus szemmel azt tudom mondani, hogy statikai problémái, viszont nem sikerült még a felmérést sem elvégezni.
Van akivel dolgozni? Milyen a presbitérium?
A presbitérium vegyes életkor szempontjából, de inkább a fiatalabb felé hajlik. Vannak fizikailag is erős, rátermett emberek a presbitériumban is, illetve ugye hölgyek is, akik morális szempontból tudják biztatni és ezt a munkát támogatni. Tevékeny közösség, és tényleg látszik rajtuk az, hogy próbálkoznak megtalálni azokat a forrásokat, meg azokat a lehetőségeket, amelyek szükségesek, hogy a közösség fennmaradjon. Viszont vannak olyan helyzetek, vagy vannak olyan időszakok, amikor érezzük, hogy az emberi erőt meghaladják ezek a kihívások.
Szóba került a református templom. Én, ha jól tudom, ez B-kategóriás műemléktemplom. Mikor volt utoljára javítva?
Igen, egy B-kategóriás templomról van szó, aminek a történetében az elmúlt durván 20 évben fellelhető a könnyező gombának a jelenléte, amit próbált az előttem lévő lelkész pályázati támogatásból megoldani. Ugye én 2019-ben kerültem oda, nagyjából azelőtt 4-5 évvel volt egy drénezési munkálat a templomon elvégezve, ami sajnos így hosszú távon nézve nem feltétlenül volt eredményes. Nem tudjuk az okát, nem tudjuk, hogy miért történik ez, de visszatért sajnos a könnyező gomba, és egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. És ugye, ahogy egy probléma felüti a fejét, úgy jön sorban a többi. Tehát a falaknak az állapota felázik, egy dombon áll az épület, de egy másik domb alatt kapja a vizet mindenféle irányból. A tetőnek a problémája is ott van. Úgyhogy van több gond az épülettel, amit nem feltétlenül tudott egy munkálat megoldani. És az évek meg az elemeknek a hatása az nagyon meglátszik.
Mikor volt utoljára itt istentisztelet a templomban?
2024 nyarán télire felköltöztünk a kántori lakba, mert a templomban nincsen fűtés. Nyárára költöztünk le, nagyjából Pünköst környékén, és olyan szeptember végéig tudtuk használni a templomot. Viszont a tavalyi évben már nem költöztünk le, hanem fenntartottuk végig az istentiszteleteket. Úgy vagyok vele, hogy ezt a könnyező gombát pillanatnyilag el lehet tüntetni, viszont embereknek az egészségét én nem szeretném kockáztatni, mert tudom azt, hogy veszélyes.
Van ülésrend? Kialakult családi padok, meg úgy nagyjából meg van mindenkinek a helye a templomban?
Igen, családi padokról nem tudok, ugye hát külön van a férfiak, a nők és a presbiterek ülésrendje, a padsoraik. Ebben nagyon hasonlít a lisznyói templomi ülésrendre, ugye itt is ugyanígy van a nők, a férfiak és a presbiterek. Ugye ennek a kis templomlátogató közösségnek így egymás közt is megvan, de azt a jó látni, hogy nem egymástól nagyon távol, hanem inkább egymás mellé ülnek le az emberek. És nincs az a probléma, hogy az utolsó padokba kelljen az emberekhez szólni, hanem mindig közelülnek egymáshoz is, a szószékhez is. Úgyhogy ez ilyen értelemben szívmelengető.
Hány férőhelyes?
Nagyjából olyan 80-90, durván 100 szerintem.
Orgona szó van az istentiszteleteken?
Sajnos nincsen. Amikor ide kerültem, akkor az egyik probléma, ugye, ami felvetődött, hogy volt az orgonának egy olyan hibája, belepusztult egy sündisznó. Ott akkor szétszették az orgonát, mert egy ilyen esemény az szaggal is jár, és feltűnt ugye a gyülekezeti tagoknak, hogy itt valami probléma van, szétszették akkor az orgonát, megtalálták a tettest, eltávolították, viszont nem volt utána az orgona újra összerakva, és egy nagy javítási munkálatra lenne szükség ahhoz is, hogy az orgona újra használható legyen. A kántori lakásban, ahol tartjuk az istentiszteleteket, ott van elektromos orgona, viszont nem használjuk. Az éneklés is elég bátortalan, hogy így mondjam, úgyhogy orgona nélkül énekelünk az istentiszteleteken.
Azt kiderítették, hogy ez asszony hogy került az orgonába? Ennyire vallásos családból érkezett, hogy megtetszett ott a helyszín?
Nem tudom, hogy végül mi lett a következtetés ezzel kapcsolatban, de ott találták meg a hulláját, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi vonzotta őt az orgonához.
Harangszó van délben?
Van reggel, délben és este is. Harangszó, a harang ugyanúgy, mint lisznyóban, talán még régebb automatikusan harangoz. Ha istentisztelet van, akkor van a harangozónak ilyen munkája, illetve hogyha temetés vagy egyéb más egyházi alkalom, akkor szólalnak meg a harangok.
Amikor Lisznyóban készült a falu műsor, megbeszéltük, hogy a Maros mentéről származik a tiszteletes asszony, akkor ezek szerint jó hely ez a Lisznyó meg Sepsi Magyaros, hogyha azóta sem helyezték át?
Ugye a református egyházban nagyon az áthelyezés nem történik meg, tehát nem úgy van, mint ahogy én tudom ugye a katolikus egyháznál, hanem hogyha az ember úgy érzi, hogy megtalálta a helyét, akkor maradhat. Hogyha a gyülekezet elfogadja és úgy érzi, hogy rendben van a közös munka, a szolgálat, akkor maradhat az ember. Tehát nincsenek ilyen parancsok, úgymond, hogy akkor tovább kell menni, vagy nincsenek ilyen elrendelések. Volt nekem egy három székről származó szobatársam, aki mondta, miután már itt úgy nagyjából megtaláltam a helyem, hogy igen, valóban te hasonlítasz ezekhez az emberekhez. Nem mondom a jelzőt, amit mondott, de hogy igen, van valamilyen közös, úgy érzem. Úgyhogy otthon érzem magam, és ugye vannak kihívások, meg vannak nehézségek, meg szomorú látni egy-egy közösségnek az ilyen fajta küzdelmeit, de úgy érzem, hogy helyem van itt, és együtt tudjuk kísérni egymást, akár ezen az úton, vagy együtt tudunk próbálkozni időről időre. Ugye vannak ilyen időszakok, amikor újból felröppen a remény, van, amikor ismét mély ponton vagyunk, de együtt tudjuk ezeket a dolgokat megélni, és úgy érzem, hogy ez a mi igazán fontos.
Lisznyóban lehet hallani időnként a református kórust. Ezt Sepsi Magyaroson meg lehetett alakítani, vagy abból kifolyólag, hogy két hetente jár oda a tiszteletes asszony, akkor erre is nincs lehetőség.
Amikor Sepsi Magyaroson elkezdtem a szolgálatot, akkor ugye nagyon érdeklődtem, hogy milyen kis csoportok működtek, akár nőszövetség, akár felnőtt bibliaóra, ugye ott próbálkoztam is egy darabig, amíg volt egy-két gyermek, hogy vallásórákat tartottunk közösen, ugye konfirmációi felkészítés volt, viszont az a helyzet, illetve az volt akkor is már a helyzet, hogy már előttem is 12 évig beszolgáló lelkész volt, tehát nem ott lakott a lelkész helyben. Az utolsó ott lakó lelkész Szász Csabának hívják, és miután ő elment más gyülekezetbe, azután csak beszolgáló lelkésze volt a közösségnek, ami azt jelenti, hogy sokkal nehezebbé válik az ilyen alkalmaknak a megszervezése, illetve azt is jelenti sajnos, hogy hosszú távon a gyülekezet is elszokik az ilyen alkalmaktól. Úgyhogy én, amikor ott kezdtem kérdezősködni, meg a nagy ifjonci lendületemmel mondani, hogy hát akkor nőszövetségi bibliaórát kell tartani, meg fogjunk neki, meg hasonlók, akkor valahogy azt a választ is kaptam, hogy hát tiszteltes asszony, nem volt már az elmúlt 10 évben, úgy elszoktak az emberek tőle, és ezért én úgy voltam vele, hogy nem akarom ráerőltetni a közösségre. Viszont vannak időszakok, amikor érkezik egy-egy új igény, amikor több találkozást igényelnek az emberek, amikor presbiteri gyűlésen is elbeszélgetjük, hogy na, akkor lehetne, vagy akár kellene. Úgyhogy vannak ennek is időszakai. Kórusunk nincsen Magyaroson azóta sem, viszont én reménykedem abban, hogy akár eljön annak az ideje, hogy ahogy megfogalmazta akkor, hogy nem szeretnék, vagy nincs rá igény, megfogalmazza egyszer, hogy na, most akkor jó lenne, és akkor jöjjünk és gyűjünk össze többször.
Az istentiszteleteken énekelnek?
Nem. Tehát, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor nem. Nagyon ritkán, nagyon halkan, bátortalanul, nagyon ritka az, hogy együtt tudjunk énekelni.
Dicsérd Istenedet, áldja reményedet, földi ha.
Kovács Zsombor József vagyok, Sepsi Magyarósról.
Milyen hagyományok voltak itt Sepsi Magyaroson gyerekkorában, fiatalabb korában?
Hát itt minden volt. Volt ugye húsvétkor locsolás, volt apró szentek járás, szüreti bálok, kosaras bálok, színdarabos bálok. Amíg ugye többen voltunk, addig volt ilyesmi. Hát egy ideig még kosaras bál is volt, aztán elmaradt, mert voltak, akiknek voltak ilyen kifogása, és akkor mondtuk, csinálják ők, de sose csinálták. És így nem lett többet. Májálisok voltak, ilyesmik voltak, elég szép hagyományok voltak. Akkor még több volt a fiatalság, és össze is tartottak, és szerveződött a dolog.
Gyerekkorában még voltak ezek a háncsfosztókalákák, ezek még akkor működtek?
Hát igen, hát akkor ugye a terebuzát nem kombányok aratták, hanem kézzel törtük, és este mentünk, a házhoz bontottuk. Ott az volt a szokás, ugye azokon vannak ilyen olyan üszkök, úgy mondják, az a fekete, és akkor egymást a kiválta nőket kántik, ahol az üszeg Gábé, volt utána ugye pálinka, tea, kivált ősszel, ez a késő jó perpence szílva, és egymáson is segítettek az emberek. Következő nap a másiknál, és így mentünk sorba.
Farsankor maszkuráztak?
Igen, igen, még jártunk mi is, persze.
És hogy fogadták? Vagy akkor illetlenség lett volna nem fogadni?
Volt olyan eset, hogy egyszer volt egy barátom, Isten nyugtassam, meghalt, amik csak ketten elindultunk, bőteztünk kóbolyoknak, és elég bajunk volt belőle, mert az emberek egyesek féltek. Egy helyen majd lelőttek a vadászpuskával, másik helyen majd levágtak a fészivel, másik helyen a vasvillával. Úgyhogy kellett fussunk, volt olyan is. De volt olyan is, hogy voltunk kéreztetővel, az ment elő, és kéreztetett, és mondta, hogy kik vagyunk, s mit csináltunk, és akkor nem volt baj. Tehát jó élmények voltak.
Nehéz volt annak idején összetrombítani a fiatalságot, vagy mindenki beleállt az ilyesmibe is?
Kellett egy indítványozó, amelyik ugye elindítsa a szervezés, akkor nem volt nehéz, mert akarat volt mindenkibe.
Ma mire használják ezt a kultúr otthont? Itt van az iskola szomszédságában, de én látom, hogy jó nagy lakat van rajta.
Nagy lakat van, igen, mert az a baj vele, hogy régebb idő óta ez a kultúr otthont képzelje el, hogy a kommunizmus idő alatt gabona raktárnak használtak. Még szinte a templomban is akartak ott tenni, de a kantori lakásban ott. Szerveződtek bálok, kalákák, kalákából csináltuk meg a lépcsőt, akkor ugye a bálok alkalommal összegyűlt összegből vettek ablakokot. Ezt az ablakot kapták valaki Brassóból, egy ide költözött illető hozta, még most is van belőle, és azok úgy vágódtak be, ablak nélkül volt a kultúr. Meg lehet nézni, hogy hány ablakot kellett szemet cserélni. Csak önerőből, ilyen bálokból összegyűlt pénzből lett kiavítva, mert a plafonja, ugye mivel ilyen régi fajta hegyes cseréppel van födve, ereszti a vizet, imit amúgy, és akkor ugye lazulnak meg a lécek, és ott jön le a plafon. Aztán feloszlott ez a színdarabos csoport, aztán megjelent a színen a polgármesteri hivatal. Na de még jelzem, ilyen függönyöket is vartak az asszonyok minden egyes ablakra, még a nevük esvei van írva, akik azokat vartak. Tanács pedig ugye átforgatt egyszer a cserepet, tett egy csatornát, és egy külső meszelés ablakautó festést csinált 2008 után, nem emlékszem pontosan az évre. Akkor lett volt rádió a polgármester. Utána bizony nem csináltunk nagyjából semmit, és a plafonok ugye szakadnak le most, és le van egy jó darab. Volt egy statikus, nem is egyben kiküldve ide, felmérték az állagát. Ezt mondták, le kell bontani a színpad feléli részt, amit ugye utólag tódtak belé. Én mondtam, hogy azt nem, mert annél rosszabbat is megjavítottak. Úgy volt, hogy pályáznak. A pályázatnál se sikerült, mert azt mondták, hogy ha nincs legalább 200 lelkes a falu, akkor nem adnak pénzt. Úgyhogy itt se sikerült. Aztán most azt ígérte a polgármester, hogy valamit csinálnak. Aztán abban valamiben mi lesz benne, majd meglássuk. Mert előre nem tudom. De elegetában hanyagul van. Most is volt egy haláleset, és az emberek hagyományos tort akartak csinálni, valahogy meg lehet itt, mert az egyik felé még nincs olyan veszélyes, de ugye a statikus még azt is kikötte, hogy nem is szabad bemenni, mert életveszélyesnek nyilvánította ő. Ez a helyzet a kultúrral, ugye az iskolával is ott is kéne javítani, mert az is ugye megvan szűnve már jó pár éve. A kultúrban, ha tartottuk mi is a közbirtokossal vagy gyűléseket, de most ott sem márjuk, hogy nehogy Isten érezzen, tényleg valami történje. Most átmentünk az iskolába kicsikék a tármekot, nem férnek el az emberek, elég bonyolult. Nem akarok sértegetni senkit, de kicsit jobban oda kéne állni mellé, mert középületek, ugye köztulajdon. Annyit mondtam volt, hogy azt mondta, hogy úgy csinálsz, mint az réd volna. Mondom, nem az ennyi, mert nektek a szégyen. Itt volt ígéret, hogy ilyen lesz, olyan lesz, így lesz, úgy lesz, de nem valósult meg, na, ez a baj. Lisznyópatakon és ugye állt, azt most már egy kicsit megtatarozta, most már még maradt, aztán kíváncsi vagyok, hogy lesz-e belőle valami.
Na de ott van a református templom is. Az is felújításra szorulna. A hívek saját erőből biztos nem fogják tudni azt sem rendehozni, és ez a könnyező gomba azért eléggé pusztít, és ott még van más probléma is.
Annak ugye most a külső vakulatja az úgy elindult, hogy le kéne az egészet várni, és újra kéne vakulni. Teljes külső felújítást igényelne az a templom, mert az külső meszelés kapott volt egy olyan 15 éve. No, de hát az nem mondjuk ki, hogy mit ért. Ugye a tiszteletes asszony pályázott a megyei tanácsnál. Uzonkösség, ő adott pályázati pénzt a templomra, egy nagyobb összeget, olyan 10 000 lájt, akkor körbe ugye lecsöveztük ilyen drenás csővel, hogy próbáltuk, hát, ha megszűnik ez a vizesedés. Ugye évente uzonkösségnél pályázunk, tavaly is pályáztunk 4 000 lájt. Abból vettünk kártnak való anyagot, amit a tavaszon reméljük meg tudunk csinálni.
Az, hogy B-kategóriás műemléktemplom bonyolítja a helyzetet? Vagy inkább az A-kategóriások azok, amire annyi engedély kell, hogy azt sem lehetne megbírni?
Hát itt legnagyobb baj az, hogy annyi engedély kell. Itt a gombásodás ott indult el, hogy ugye a padlózatot csak egy pályázatból, még 100 Csaba volt a tiszteletes, felszedődött, és a kavicsot, amit be kellett hordani, vizes volt. És mondtam neki, ne hordjuk, mert baj lesz. De neki így, neki úgy. Behordtuk, ő elment, mi maradtunk a sok munkával, ugye, mert a végén a padlót a gomba megtámadta a víztől, felment a plafonba, és elég nehezen lehetett megállítani, sok pénzbe került. Én azt látom, hogy egy darabig adtak a kisebb egyházaknak is ugye pénzeket, most valamit nem akarnak adni. Mind a nagyok kapják, akinek ugye nagy a gyülekezet, több a pénz, mind ők kapják, meg ugye a magyarországi pályázatokat is próbáltuk. Ott se sikerült, nem tudom, mi lesz. Mondtam uzonban is, hogyha úgy volna, hogy az idén adnának még egy ilyen 10 000 lejés összeget, hát nem nagy pénz, de valami. Még van egy ilyen 11 aros bártárkünk, azt is áruljuk, mióta nem tudjuk eladni, mert ugye keskenya, parcella, nincs meg megfelelő szélessége, hogy építkezésre alkalmas legyen. Aztán, hogy mi lesz, nem tudom.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Valóban jó, igazán szép, mikor együtt a közösség, Úrunk áldja gazdagon. Együtt létünk boldogsága, mint üdítő illatárja, Úrunk áldja gazdagon. A szuszírre hulló harmat, gyógyulást hoz, balzsamként hat, Úrunk áldja gazdagon. Atya, Fiú és Szentlélek, ős forrása az egységnek, Úrunk áldunk mindenkor.
Vajda Iva vagyok, nyugdíjas jelenleg.
Mióta lakója a Sepsi Magyarosnak?
Mi nagy kanyarokkal 2012-ben költöztünk Sepsi Magyarosra. Hát sokat vadásztunk itt Székelyföldön, hogy mégis hova jönnénk vissza. A férjem ő Gyergyói, én Sepsi Szentgyörgyi vagyok. Eszembe jutott, hogy egyszer már jártam ebbe a kis faluba megnézni a templomot. És nekem nagyon-nagyon tetszett a templom is, gyönyörű szép, abban az állapotában is nagyon szép volt, azóta kicsit sikerült felújítani, meg a kazettákat újra festeni, nem messze tőlünk lakik egy képzőművész, és akkor az ő vezényletével egy kalákába felújító a templom, valamennyi pénzt a megyei tanács is adott rá. És akkor mondtam a férjemnek, hogy itt van egy kis eldugott falu a tombok között, itt a hegyfarkánál, ugye a keleti Karpátoknak itt van az utolsó nyúlványa, a bodzafordulói hegyeknek, és akkor rájöttünk ide. Ilyen tél volt, mint most, 30 centis hó, és akkor teljesen kihalt falu. Egy ember jött egy nagy sárga kutyával, és akkor a férjem kérdezte, hogy hol van itt a kocsma, és mondták, hogy hát itt kocsma nincs. Mondta a férjem, hogy hát ez egy falu. Nos, akkor az az illető mutatta meg azt a telket, és elmesélte, hogy ez a telek a Kori Ferenc családjai volt, aki ugye az Amerika hangjánál volt, és elég bonyolult élettörténete van, a feleségét elvitték a Duna csatorna, az ő meg megszökött Amerikában, és akkor a lánya árulta a telket, aki most Magyarországon él, nagyon tetszett mind a kettőnknek egyből, tehát így megszólított ez a telek. Megvettük a telket, és akkor nagy mit építsünk, hogy csűr, valami hagyományosat akartunk, hogy így a falu képhez találjon, tehát semmiképpen nem valami modern dolgot. Van egy ács barátunk, aki mondta, hogy hát milyen praktikusak ezek a szalmaházak. Mint a ház maga az fából van, ugye csak a szigetelés szalma. Így lett ez a ház, ahol most beszélgettünk. 2012. októberében lett kész, és azóta nagyon meg vagyunk vele elégedve. Tökéletesen bevált.
Most az utcájukat is Kóré Ferencről nevezték el. Amúgy Magyaroson nincsenek is utcák. Tehát van egy főutca, és akkor ezek a leágazások, azok gondolom, hogy úgy vannak emleget, vagy ki lakik ott?
Hát igen, nagyjából, vagy valamiről, például a nagy kút, ugye az azért, mert ott van a legnagyobb kút a faluban, aztán itt van, nem is tudom, milyen dombnak mondják, mert az egy domb, itt aztán mi úgy mondjuk a Kori Ferenc utca, persze nem hivatalosan, csak akkor így mindenki tudja, hogy ez az az utca, ahol volt a Kori telek.
Milyen a kapcsolatuk az őslakósokkal? Itt a szomszéddal összejárnak még, vagy mindenki a saját kis világában próbálja tengetni a mindennapokat? Legalábbis az ilyen félreeső településeken nagy divat volt Hajdanán, hogy mindenkiről mindent tudtunk, ha időnk volt, segítettük egymást, ha pánkot sütöttek, vittek a szomszédba is, volt valamilyen kapcsolata mindenkinek mindenkivel. Ez ma, hogy ilyen finom vegyes a közösség, ez működik-e?
Nekünk személy szerint hosszú éveken keresztül kiváló és nagyon jó kapcsolatunk volt a szomszéd bácsival, aki velünk szemben, akik Barta Pista bácsival. Sajnos most már 3 éve meghalt szegény, de egy két lábon járó lexikon volt. Tehát nagyon sok mindent hallottunk a faluról, történelmi dolgokat, vadászni járt az öreg, tehát napi szinten jó kapcsolatban voltunk. De akik itt laknak a faluban, igazándiból azt mondhatom, hogy mindenkivel sikerült valamilyen féle jó viszonyt kialakítani. Az egyik falustársunk egy ilyen női kört is szervezett csütörtökönként, ahol mégis hátha összerázódnának, így már a nőkön keresztül ugye sok minden tud történni. Azelőtt próbáltunk gyerektáborokat is szervezni, abból is volt 2-3, van egy testvértelepülésünk, amikor idejönnek, vagy innen mennek oda valakik, akkor ugye kicsit megint összerázódik a társaság. Aztán, ami nagyon jó ötlet volt, hogy először volt Sepsi Magyaroson adventi koszorú a kultúrház udvarán, és akkor tényleg meglepően sokan összegyűltünk minden vasárnap, ilyen 40-50 fő, tehát azok is jöttek, akik már nem laknak itt, nagyon kellemes délutánok voltak ezek a gyertyagyújtások az adventi koszorún, tehát igazándiból van élet, és ilyen igazán nagy torzsalkodásról én nem tudok. Hát mint ahogy mindenhol. Tehát biztos vannak apró cseprő dolgok a mindennapokban, de hát mindenki túllép rajta, aztán az élet megy tovább.
A férje hiányolta, hogy nincsen kocsma, de hát van kis üzlet, és gondolom itt is az a hírcentrum. Néha betéved ebbe a kis üzletbe, vagy ha bemennek a városba, akkor vásárolnak be?
Hát is. Vagy itt a kisboltba vásárolunk, vagy általában leszoktunk menni Lisznyóba, Zoémiába, mert az egy kicsit jobban el van látva. Vagy ugye hetente, két hetente azért Szentgyörgyön szoktunk bevásárolni. És ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy mennek a hírek, hogy most már ő is meghalt, szegény Tőkés bácsi. Jönnek ide, ő hozta nekünk a tejet, el is neveztük Zolival, ő volt a katasztrófa híradó, mert megjött reggel a tejjel, és elmondta, hogy hol tört ki háború, hol zuhant le repülőgép. Akkor volt egy másik barátunk, itt nem messze laktak, most nagyjából Magyarországon vannak, ő volt a politikai hírekkel, és akkor mondtam Zoli, hogy most már teljesen rendben vagyunk, ha még érdekel valami, akkor lemegyek a boltba, úgyhogy körülbelül így működik, nem vagyunk elzárva semmitől.
Megtalálták itt a helyüket? Jó ötlet volt ide jönni?
Mi nagyon szeretünk itt lenni. Olyan jó érzés volt már az elején is kiülni a teraszra, és akkor a csend volt, hogy hallottuk, hogy Pista bácsinak hogy iszik a kutyája. Az ember így madárcsicsergésre ébred, meg van kutya, macska, jó érzés. Én amúgy mindig városi voltam, de nem csalódtam, hanem nagyon is jól érzem magam itt.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bordás Tünde vagyok.
Éppen kenyeret süt. Még divat itt Sepsi Magyaroson kenyeret sütni?
Hát a hagyományos kenyérsütés még divat, mert van a faluba, aki foglalkozik vele. Amit én végzek, az nem hagyományos. Kovászosnak kovászos kenyér, de ez már elektromos sütőbe készül. Ez nem a régi recept szerint van, hanem az most már új recept.
De gondolom, hogy meg tudnád csinálni úgy is, ahogy gyerekkorában a nagymama csinálta.
Hát látni láttam, hogy csinálta. Csinálták, és anyósomnál is láttam, mert csináltunk úgy együtt. Meg tudnám csinálni, de azért meg kéne gondoljam, hogy csináljam. Hát végül is, amit én csinálok, annak is ugyanaz a dagasztás, meg kellenztés, ugyanaz a folyamat, meg kovászolás, csak egy kicsit más stílusban, nem a régi stílusban, és nem olyan mennyiségben, mert kettőnknek sütök egy másfél kilós kenyérről van szó, ami lesz belőle, úgyhogy ez körülbelül 4 napra így elég.
Még érte azt az időt, amikor szőttek, meg fontak, ezeket még úgy látta? Bele tudott még kóstolni? Itt még művelték a nagyszülők annak idején?
Bele kóstoltam, nem itt Sepsi Magyaroson, mert én Szentgyörgyön születtem, tehát én városi vagyok. A nagyszüleim meg Árkoson, Szentgyörgyhöz közel éltek, és én gyerekként, mivel a szüleim állami munkán voltak, vakációt mindig ott töltöttem a nagyszülőknél, és vannak ilyen emlékeim. Még emlékszem, amikor a szomszédba mentünk kukoricát bontani, meg segíteni, és lámpa mellett folyt a tevékenység, sőt, nagymamám foglalkozott szőnyegszövéssel, és azt én is nagyon szerettem. 10 éves, 11 éves körül lehettem még, amikor foglalkozott vele, mert szüleim nem igazán foglalkoztak ilyesmivel. Aztán úgy hozta a sors, hogy visszakerültem a faluba ismét a férjem révén, mert miután a földeket ugye visszaszolgáltatták, akkor úgy döntöttünk, hogy inkább itt segítünk anyósoméknak, mert édesapám méhész lévén nálunk a családban nem bírtuk a méheket, és akkor így aztán idejöttünk, inkább a földre segítettünk. De így vannak emlékeim, tehát tudom, hogy készültek a szőnyek, hogy milyen volt a régi falusi világ.
Akkor bizonyára azt is érte, hogy kell kapálni. Nem szoláriumba jártak nyáron lebarnulni, hanem ki a határba.
Engem nem vittek a mezőre, mert nagyszüleim sem jártak annyira a mezőre, hogy kárban mennyit dolgoztak. Miután földet visszaadták 90 után, akkor anyósom még visszakapták a földeket, és akkor jöttünk ide segíteni. És én akkor kezdtem meg barátkozni igazából a kapálással. Hát volt olyan, hogy ismerősökkel együtt, ugye már hát akkor csoportban egymásnak segítve mentünk kapálni. Emlékszem, hogy az első kapálásom az kukoricakapálás volt. Kellett egyezni is, meg kapálni is. Volt egy ismerős Isten nyugtassa, aki mondta anyósomnak, hogy hát néha mit csinál, hát van, amit kivág, meg hát nem úgy kapál, ahogy éppen kéne. Az én anyósom az egy tüneményes volt, és ő azt mondta, hogy bárhogy csak csináljon. És megtanultam répát is, megtanultam kukoricát is kapálni, és most már kert az rám maradt, úgyhogy most már azt én csinálom.
Itt mit termeszt?
Jelenleg le van beredukálva, mert eddig nagy volt a kerthelyiség, most ami a veteményes, az olyan 10 méterszer 14 méteres a veteményes rész, de vannak magas ágyásaim, mert most ugye az idő telik, kezdtünk magas ágyásokat csinálni, meg a férjem ő nagyon szeret segíteni az ilyesmibe, és akkor itt mindenféle kerti zöldséget termelünk, sőt, nem csak hagyományos, mert most már büszke vagyok rá, hogy a tavaly még édesburgonyát is termeltem, és jól termett, úgyhogy próbálkozunk mindenfélét. mangoldot, meg ilyeneket, ami eddig nem voltak ismerős dolgok, de próbálkozunk, és ugye a három családnak azért a veteményesből megjön minden. Paradicsom, uborka, eltevésre mindent meg tudok termelni.
Csak a családnak, vagy azért jut ebből a piacra is, vagy másnak is?
Nem, piaccal nem foglalkozunk, esetleg barátoknak adakozunk, de nem foglalkozunk. Tehát annyira nem, mert most ugye ketten is vagyunk. Valamikor még, amíg besegítettek tanyosom még, akkor nagy volt a kert, tehát akkor a mezőgazdaság is sokkal nagyobb volt. Most meg elég már a virágos kertem is akkor, hogy egy egész házhely, úgyhogy nagyon sok. Aztán meg szeretem is a virágokat, úgyhogy minden fel van virágozva nyáron, úgyhogy van, amivel foglalkozni.
Nehéz a falusi élet, már ebből a szempontból, hogy van tennivaló a házon belül is, házon kívül is, de én úgy látom, hogy ez önöknek egyfajta terápia. Nem éreznék jól magukat, hogyha ezt nem csinálnák.
Ez biztos, mert mi városon laktunk, és ott dolgoztunk, de minden hétvégét itt töltöttünk anyósoméknál, és mindig hétvégén tevékenykedtünk, tehát ez nekünk olyan volt, mint egy kirándulás. Végül is minden hétvége ez volt, és nagyon szeressük. Mikor szóba került, hogy na, nyugdíj előtt állunk, és akkor nyugdíjban mi lesz, akkor úgy döntöttünk, hogy hazaköltözünk ide. Nem tudtam elképzelni, hogy leálljak. Kereskedelemben dolgoztam, 40 éve mindig emberekkel, borzasztó sok emberrel, és ez olyan jó nyug is. Van mit csinálni, mert reggeltől estig van, főleg nyáron, amit csinálni, de szeressük, tehát imádjuk mind a ketten. Tehát van, amikor ő talál ki valamit, van, amikor én találok ki valamit, de a ketten csináljuk, aztán meg hétvégén segítnek a gyerekek, ugye, mert mindenkinek megvan az elfoglaltsága, tehát segítnek, amikor szükség van.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Sepsi-Magyaroson készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Kovács Zsombor József közbirtokossági elnökkel, Kovács Ágnes háziasszonnyal, Bernád Rózália és Bordás Béla visszatelepült el, valamint Gál Zoltán betelepült el, még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.